Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Légy hasonló az égen szálló madárhoz, aki a törékeny gajon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárny erejében. Viktor Hugo gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják, tartalmas rádiózást kívánok! Korábbi adásunkban beszámoltunk már egy szegedi kiállításról, amelyet világháborús tábori levelezőlapokból, levelekből, képeslapokból hálítottak össze. Nos, az akkor készített beszélgetésből felidézzük, vajon milyen is lehetett, amikor a lövészárkokban a katonák az otthon maradt szeretteikre gondoltak, vagy éppen a hátországban, amikor az itthon maradottak gondoltak kedvesükre, gyermekükre, vagy éppen édesapjukra.
Kukonka Judit a Család és házasság a nagyháború árnyékában című kiállítás rendezője.
A Somogyi Könyvtárnak a helyismereti gyűjteményében számos tábori levelezőlap, képeslap, fotó található meg, ami az első világháború idejéből származik, és az akkori igazgatónk Móra Ferenc gyűjtötte például össze ezeket. Ezek a bizonyos levelezőlapok, ami ugye családtagoktól szólnak, családtagok írják a kint harcoló apához, férjhez.
Marjanuc László, a Szegedi Egyetem tanszékvezetője.
A távolban harcoló katonának az egyetlen egy információja saját szeretteiről, családjáról, ugye a levélben öltött testet, ezért a családok közötti kapcsolattartásnak ez a formája a legáltalánosabb és legfontosabb eszköze volt az első világháború időszakában. A levelek tartalma attól függően, hogy itthonról küldik, vagy a frontról küldik, változott. Az itthonról levelet küldők aggodalma, félelme elsősorban az, hogy esetleg a szeretett férjük, kedvesük, barátjuk, fiúk elesik. Ilyenkor ugye az asszonyok, a feleségek, a hitvesek, van pár levél, amely ezt támasztja alá, akkor a maguk halálát is szinte kívánják, és lényegében egy dolgot várnak az élettől, vagy egy dolgot kérnek az élettől, hogy az Isten adja vissza szeretteiket. Ehhez a dologhoz képest az otthon esetleg fölmerülő anyagi nehézség, vagy bármilyen problém eltörpül, nem számít. A legfontosabb, hogy jöjjön vissza, az Isten adja vissza azt, akit a kötelesség elszólított 1914-ben. A fronton harcolók pedig vigasztalják, és általában a katonai teljesítményükről számolnak be. A frontról küldött levelek tartalma általában a saját sorsának, katonai cselekményeinek a rövid fölvázolása, és utána érdeklődő kérdések az otthon maradottak, a rokonok, távolabbi rokonok sorsa felől. Ezek adják a levél tartalmának a bő kereteit. Társadalmi rétegtől, iskolázottságtól függően változik az érzések mondjuk kifejezési stílusa. Van egy olyan levél, amely egy nemesi származású főhadnagynak szól Psemisbe, és ott a feleség, egy iskolázott úriasszony a betegségéről érdeklődik, hogy reméli, hogy nem újult ki, és hát imádkozik a világ békéért, a békekötésért, amely hát az egyedüli módja annak, hogy a férjét viszont lássa, és a végén ugye nem azzal zár, hogy tártkarokkal várak, és mi, hanem pá. tehát egy ilyen polgári elköszönő formával. Az itteni képeslapok, tábori lapok, azok autográfírások, tehát eredeti kézírások. Ez azt mutatja, hogy a nép egyszerű fia, akikből a legtöbb volt a fronton, azok tudtak írni, olvasni. Tehát legalábbis az itt kiállított számos tábori postai levelező lap mind autográf írás, sok helyes írás hibával, tehát a mai szemnek egészen furcsa módon írják a szavakat, de az érzés kifejezését, az érzés erejét ez nem gyengít, és ez volt a fontos, hogy üzenjen, az otthont közvetítse a fronton harcoló fele. Ezek, hogy úgy mondjam, az általános írásbeliség és olvasókészség meglétéről tanúskodnak. Boldog békeidők, tehát polgárosodás időszaka az, amikor megjelenik a pillanat megörökítésének igénye, nem csak a polgári körökben, hanem az alsóbb néposztályok körében is. Ez a műtermi fotózás jelentette elsősorban. Tehát ez egy polgárosulási igény, a pillanat, a család megörökítése. És ezt a fotót vitték ki magukkal a frontra, vagy kapták levélben, erőt merítettek belőle. A családom tagjainak látványa és vizuális életszerűsége az más módon nem volt kivitelezhető, csak a fotókon keresztül. És mondom, ez a fotó olyan érzelmi töblettel bírt, amilyen nehézséget és amilyen veszélyeket a háború rejtett magában. Tehát ez kultikus tárgyá nemesült a fronton harcoló katonák számára. Ezért is írták a fotók hátuljára sok esetben a katonák az utolsó üzeneteiket, az utolsó lehelet, amíg szerettelek, vagy üzentek más módon a családnak, írtak rá végrendeleti szándékokat és elképzeléseket. Sok fiatal pár a háború lehetséges következményeivel szembesülve a frontra vonulás, tehát a hadüzenet, a behívó és a frontra vonulás között időszakban házasságot kötöttek egymással. Ezt főként azért tették meg, hogy mindkét fél bebiztosítsa magát a háború bizonytalan idejére. Családom van, hazavárnak, család alapítói szándékom ezzel demonstratíve és törvényesen is kifejezés nyert. A másik pedig az, hogy a háború alatt nem volt jellemző a házasságkötés, mert nem lehetett a körülmények természete folytán, nem lehetett sok házasságot kötni, de mégis a sebesült katonák, a beteg katonák, amikor hazaszállították őket az országba gyógyítani, fölépülni, akkor ezt az időszakot, ezt a békés időszakot arra használták ki, hogy házasságot kössenek. A hadvezetés a sebesült és beteg katonák számára egyszerűsítette, mögkönnyítette a házasságkötést. A súlyosabb esetekben, tehát súlyos sérültek és nagyobb betegek esetében pedig szinte azonnali engedélyt adtak ki házasságra, és főként ilyen típusú vagy ilyen emberek kötöttek házasságot szeretteikkel a háború évei alatt. Volt főleg a tisztek körében arra is példa, hogy különböző okok miatt szabadságolt katonák az itthonlétet arra használták ki, hogy házasságot kötöttek. Ilyen házasság volt Heim Géza százados, gyalogsági századosnak a házassága, aki Doberdóban egy nagy hőstettet vitt végbe. Egy ütközet sikeres kimeneteléhez járult hozzá cselekedetével, és a jutalomképpen kapott kitüntetés és szabadságolás ideje volt 1917-ben, fogta magát és megnősült. Az alsóbb társadalmi osztályok leveleiben továbbra is a személyes motívumok, a személyes életérzések dominálnak, ebben pedig a viszontlátásnak az igénylése és hangsúlyozása, az otthoni állapotok többnyire pozitív fölrajzolása van még 1917-es levelekben is. Nyilván azért, hogy az itthon maradott asszony, házastárs, a fronton harcoló férjében tovább erősítse a kitartást. Nem politizáltak, tehát ezek a levelek a legőszintébb és a legbensőséges legszívesebb emberi érzéseket szólaltatják meg, hogy mennyire hiányzol te nekem, és hogy mennyire várlak, és hogy nyugodt lehetsz az itthoniak felől, mert minden szépen rendben megy, vagy esetleg említ, hogy most a földbérlet, vagy valamivel kapcsolatosan adott a gondok, de megoldottam.
A 139 évvel ezelőtt, 1878. február 1-én született Hajós Alfréd úszó labdarúgó építészre, az első magyar olimpiai bajnokra emlékezünk. Az 1896-os aténi olimpián szerezte Magyarország első és második olimpiai aranyérmét gyorsúszásban 100 és 1200 méteren. Labdarúgásban kétszeres magyar bajnok és egyszeres válogatott volt, az 1924-es szellemi olimpián ezüstérmet nyert. A debreceni Aranybika szálló, valamint a Margit szigeti nemzeti sportuszoda az ő műve utóbbi a nevét viseli. 1020 évvel ezelőtt, 997. február 1-én halt meg Géza fejedelem. Február 2-a Gyertyaszentelő boldogasszony napja. Gyertyaszentelő nevezetes nap az időjóslásban is például. Általában úgy vélik, ha február 2-án jó idő van, akkor későn tavaszodik. Ezért gyertyaszentelőkör inkább a farkas ordítson be az ablakon, mint süssön a nap, mondták. A Mura vidéken úgy tartották, gyertyaszentelőkör, ha esik a hó, fúj a szél, nem tart sokáig a tél. A drávaszögben gyertyát szúrtak a földbe. Ha mélyen le lehetett szúrni a sárba, akkor sokáig fog még tartani a tél, úgy tartották. A Bács megyei Topolyán viszont úgy véltek, hogy minél hosszabb jégcsapok lógnak e napon az eresztről, annál hosszabb kukoricacsövek teremnek majd. Ismert a medvével való jóslás is, hiszen ha ezen a napon kisüt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még 40 napig tart a hideg. 1943. február 2-án Sztálingrádnál a németek letették a fegyvert, és a szovjet csapatok győzelmével befejeződött az ostrom. Friedrich Paulus tábornok vezette német hadsereg már szeptember 2-án megkezdte Sztálingrád ostromát. A város nagy részét el is foglalták, de az utcai harcok tovább folytatódtak, de a városközpontot nem sikerült elfoglalniuk. November 19-én kezdődött a Vörös Hadsereg ellentámadása. November 22-én Sztálingrádnál a szovjet túlerő bekerítette a 6. német hadsereget, így megakadályozta az előretörést Leningrád és Kaukázus irányába. Január 23-án a szovjet hadsereg visszafoglalta Voronyest, január 31-én pedig Sztálingrádnál Paulus serege a déli csoporttal letette a fegyvert, majd február 2-án az északi csoport is kapitulált. A sztálingrádi csata véget ért és döntő fordulatot hozott a háború menetében. Február 3-a Balázsádás, balázsolás napja. Szent Balázs napján, február 3-án a két gyertyával adott áldás torokbetegség és minden más baj ellen véd. Magyarországon a 16. századtól ismerjük a gyertyaáldást és a balázsáldás könyörgését. 444 évvel ezelőtt, 1573. február 4-én született Káldi György, jezsuita bibliafordító, az első teljes magyar nyelvű római katolikus fordítás készítője. Február 9-e, húshagyóked, farsang utolsó napja, elterjedt szokás, a telet jelképező szalmabábó elpusztítása, elégetése vagy vízbefolytása. Nálunk egyes vidékeken a bábó neve kice. A mulatságok és a böjti időszak találkozásának jellegzetes népi játéka a koncvajda és ciberevajda, a farsang és a böjt tréfás háborúsága volt. Húshagyó keddi játék szereplői szalmabábok a legyőzött ciberét, végigvitték a falon, elégették, vízbe vetették, vagy keresztül dobták a templom kerítésén, hogy elűzzék a betegséget, az éhínséget. A kalendáriumban neves dátumokat említettünk. Nádasi Afonsz hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk. Ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolásában.
Július 25-e. 2 órát aludtam. Akkor felriadtam valami nagy robbanásra. A barakból kirohantam az országútra, az alig volt innen 80 méterre. Ott látom, hogy egy német ruhába öltözött kozák vagy ukrán ostorral üt egy honvédet. Szegény bakánk már se élő, se holt nem volt. Hirtelen arra gondoltam, hogy ez lehetetlen. Csak nincs olyan magyar baka, aki ezt normális körülményben eltűrné, mi lehet itt? Csak azt tudtam feltételezni, amíg futottam, hogy teljesen kimerült, és azért tűri az ütlegeket. Odaérve rákiáltottam németül. Akkor derült ki, amikor oroszul válaszolt vissza, hogy ez azok közül van, akiket a németek beöltöztettek, mert elmenekültek az oroszok elől, és együttesen adták meg magukat azzal a céllal, hogy harcoljanak ukrán hazájukért. Amennyire becsültem őket, amikor lovaikon végig száguldoztak előttünk, és bekanyarodva az erdőbe felvették a harcot évszázados ellenségükkel, az orosszal, most annyira elfogott a méreg, amikor ezt láttam. Oroszul kiáltottam rá, ne üsd! De nem hagyta abba. Hely, az apár tagadóját. Még van bennem annyi erő ilyen napok után is, hogy megfékezzelek. Amikor láttam, hogy erős és hatalmasabb, mint én, oda mentem és elgáncsoltam. Amikor eldőlt, villámgyorsan összeszorítottam a nyakát, hogy veszítse el az erejét. Közben rákiáltottam a bajtársamra. Feküdj rá, te is! Most aztán, mintha új erő szállta volna meg a jó magyart, akkor áthuppant az ukrán hasára, hogy az a kezem szorítása ellenére elkezdett rókázni. De ez nem akadályozott meg abban, hogy néhány ökölcsapást nem érjek rá. Ezt azért tettem, mert ahogy szánalomból elengedtem a nyakát, azonnal rúgni kezdte újra a bajtársat. Lecsendesítettem ő kelmét. Amikor alázattal feltápászkodott, bucsozzol, mindketten jó ülepen rúgtuk, és útjára bocsátottuk. Még csak az hiányzik, hogy már magyar vér se legyen az ereinkben. Egymás után hozzák a sebesülteket. A németek is ide küldik a saját embereiket, mert látják, hogy mi teljes erővel dolgozunk. Viszont most döbbentem rá, hogy ők az egész egészségügyi szervezetükkel menekülnek. Rögtön szóltam a századosnak, hogy valami általunk nem ismert nagy bajnak kell lennie, ha ezek ilyen orvul menekülnek. Most látom az országúton, hogy valami 10-12 nagy sebesült szállítójuk is rohan nyugatra. Hiába érteklődünk, telefon nincs, parancs, felvilágosítás, az sincs. A vonulók, illetve a menekülők semmit sem tudnak. Mind csak azt mondja, itt az orosz, nyom, szorít bennünket, semmi több. Amikor először láttam ukrán nemzeti öltözetben katonákat, hirtelen ámulatomban azt sem tudtam, hova legyek. Oroszok ezek? Nem oroszok? Mert ha oroszok, miért nem lőnek ránk? Vagy ha nem azok, akkor kik? Pár napon belül többször is láttuk őket. Ma fény derült a kilétükre. Körülbelül 80-100 fős csapat egyforma viseletben vágtat mellettünk. A fáma azt mondja, hogy ezek Wrangel fehér oroszai és ukrányai. De senki sem tudja biztosan. Csak egyet tudunk, hogy utálják Sztálint, és remélik hazájuk megmentését. Kettőt is ápoltunk, de érdekes, egyetlen szóra sem válaszoltak. Udvariasan bocsánatot kértek, hogy nem szólalnak.
Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. További tartalmas rádiózást. Kellemes napot kívánok valamennyiüknek. A példabeszédek könyvéből vett idézettel zárom mai adásunkat. Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazinműsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.